Szesztől. Részegnek nem is látszott. Egyenesen ült, kék szeme ragyogott, úgy tetszett, hogy ő az egész társaságban a legjózanabb. Csak vastag vörös orrában volt sárga vasvatta, mert délután eredett az orra vére, és a patikus azzal tömte be. A harmadik pohár pálinka után Pribocai régi tréfáját ismételte meg. Gyufát gyújtott, és óvatosan szúnyog szája elé tartotta. Nagyot nevettek. Vigyázat! Szóltak többen. Fölrobban, meggyullad! Szúnyog nem haragudott, maga elé bámult. Castigal ridendo mores, mormogta. A társaság latinul tudó tagja is oda kiáltottak. Vino veritas, bátyám, vino veritas! Füzes fejének ez a tréfa nagyon tetszett. Valaha szúnyog diákja volt, mint gyenge latinista sokszor beszekundázott, ezért szerette ingerelni az öreget, visszafizetni a kölcsönt. Mint hogy pedig más ötlete nem támadt, s kettő sohasem tudott gondolni, csak egyet, azt, amit mások is gondoltak már, ő is gyufát gyújtott abban a reményben, hogy ami egyszer bevált, másodszor is beválik, és az előbbi sikert remélve szúnyog szája felé emelte. Szúnyog azonban a lángot egy lehelettel elfújta, és a gyufát kiütötte kezéből. Mind tapsoltak, csak Füzes Feri nem. Pardon? Mondta élesen. Si, tatsuises, filozófus mansises. Tessék? Kérdezte Füzes Feri a gavallér hideg vérével, és rossz diák leprezetlen zavarával. Végig mustrálta volt tanárját, közeledett hozzá. Szilencium! Szólt szúnyog, felemelve reszkető ujját, és végtelen kicsinyléssel nézett át ezen az inci-finci lovagon. Szilencium! Ismételte most már magának, belesüppedve mámorába, abba a békébe és csöndbe, mely majd elönti nem sokára. Szilencium! Füzes fej leült, és azon gondolkozott, hogy elküldheti-e holnap ehhez a részeges kancsóhoz a segédeit. A párducok pénteki napja úgy múlt el, mint általában szokott. Úgy szóval egész nap ruhásul feküdtek otthon a diványon, és gyógyítgatták magukat. Az asszonyok otthon ültek, ápolták a betegeket. Ebédre korhelylevest, citromos vöröshagymás, kaviárpépet készítettek, egymás után dugaszolták ki az ásványvizes üvegeket, meg a sörös palackokat, mert a szeszmérgezés ellen mérge tudva levően a sör. Csak délelőtt 11-kor mentek el pár percre a férjek Pribocaihoz, ki a Mária gyógytárban, mint hű mulató társuk, régi párduc szakszeren gyógykezelte, kikúrálta őket. Ekkor a patikában kinek-kinek egyéni ízlése és betegsége mérve szerint gyógyszereket kevert folyadékokból leemelte a tinktúra kínát, a tinktúra amárát, a tinktúra genitánát, beleöntötte a csinos metszett poharakba, egy-egy csöppet vegyítve a spiritus mentából, meg a kisebb palackokból, melyben illó olajak álltak, és végül megkeresztelt az egészet egy kis éterrel is. A szesz sohasem szabad mellőzni. Szúnyog külön kapott tiszta étert, és ez segített rajta. A többiek körben álltak, kocintottak, kihörpintették a keserű poharakat, szájukat, orrukat elfintorítva azt mondták, brrrr! Már is rendben voltak. Környei most érces hangon szót kért. Sok mindenről kellett beszámolnia, hogy ki mikor dőlt ki, és ért haza, lábon-e, kocsin-e, egyedül-e, vagy attól az irgalmas, szamaritános bizottságtól támogatva, vagy a tök részek párdocokat, mint hullákat elszállítja. Aztán ki mit ivott, bor, pezsgőte, vagy pálinkát, és ki hányszor hányt? Aki kétszer hányt, az jobban mulat, mint az, aki csak egyszer hányt. Tegnap némelyikük háromszor is hányt, ennek következtében fényesen mulattak. Hajnal felé, mikor mind eláztak, Panna néni híres jóborától, Környei vak tűzilármát csapott, oda rendelte a tűzoltókat, kik parancsára levízipuskázták a kompániát. Innen tűzoltó kocsin vészjelt fújva, robogtak az utolsó állomásra a Gőzfürdőbe. Werner is velük tartott, azaz osztrák vadász főhadnagy, ki tegnap Ákosnak kibicelt, az a kuka alak, ki pityókos korában még morvául sem tud, de azért nagyon kedves fiú. Ő a Gőzfürdőben semmi ára sem akart levetkőzni, de azért megfürdött. Sárga gombos katonai felöltőjében, sapkával fején, karddal oldalán, arancsillagokkal hajtókán lépett be a 30 fokos meleg medencébe. A társaság megéjjelezte, mint igazi hőst, mire ő kirántott a kardját, majd tisztelgett, és amint bejött, merev díszlépéssel ki is ment a medencéből az előcsarnokba, onnan az utcára. Fegyer kabátjáról még csöpögött a víz, és mikor tovább haladt a reggeli levegőben, óriási gőz felleg képződött körülötte. Az egész leírhatatlanul kedélyes, elmés, ötletes volt, érdemes arra, hogy megörökítessék a Pártocok jegyzőkönyvében, melyet Füzes Feri vezet. A Pártocok hallgatták ezt a beszámolót, mely kiterjedt a legapróbb részletekre, egy lelkiismeretes történetíró pontosságával, ki adatokkal szolgál a majdan hálás utódoknak. Olykor hahotáztak is a hallgatók, ők rendezve nevettek, de mindjárt haloványoknak látszottak. Időközben újak is belézengtek, vadidegenek, kik otthonosan letelepedtek az asztalhoz. Egy madárképű ripacs, valami kardalos, ki a seregére emlékeztetett, oda nyújtotta Ákosnak a kezét. Szervusz, kedves öregem! Szervusz, kedves öregem! Válaszolt Ákos, és kezelt vele. Ki ez? Érdeklődött az asszony. Nem tudom, mondta Ákos. Számosan akadtak ilyen nekikkel tegnap a borlázában, nyilván te poharat ívott, és azt sem tudta róluk kicsodák. Általában az egész asztal ködben rémlet előtte, ami nézte ezeket a fakó arcokat, lekókat, fejeket, főként szúnyogot, meg dobált, úgy rémlet, hogy álmodja, ami itt van, és alvilági árnyak között ül maga is, mint valami kísértet. Környei tartotta őket szóval, ki már két üveg csizmát megivott, dobált a kőpadlóra cigarettáit, nem fogyva ki a szóból. Beszélt, beszélt, beszélt. Hangja darás szóként zümmögött, Vajka jég fülében. Sem az öreg, sem az asszony nem volt képes rá figyelni. Ákos minden percben megnézte óráját. Ti vártok valakit? Kérdezte egyszer Környei. A leányomat. Hát elutazott. Már egy hete. Nem is tudta. Hová? Béláékhoz, a pusztára. És ma érkezik? Ma. A Pártocok cihelődtek. Az asszony Füzes Ferinek magyarázta. Üdülni ment, kérem. A levegőváltozás, szólt Füzes Feri, mint kellemes társalgó, igen egészséges. De a vonat annyit késik. Nagyon aggódunk az urammal. 8:25 kellett megérkeznie. És még most sincs itt. Ó, mondta Füzes Feri, már 11:30. Remélem, nincs valami baj, sopánkolt Vajkainé. Azt nem tudom, nagyságos asszonyom, felelte korrektor Füzes Feri, ki semmi körülmények között sem tud hazudni, még hölgyeknek sem. Fogalmam sincs. Nem is érdekelt az egész. Ő Vajkai jég specifikus becsület ügyével nem foglalkozott, ennél fogva semmiféle fölvilágosítással nem szolgálhat. Csak ennyit mondott még. Reméljük a legjobbat, Kiszti Hand, és megemelve kalapját távozott édes mosolyával, követve a Pártocokat, kik élükön Környei elnökkel fölkerekedtek, és annyi nemes társas öröm, annyi kaland után, amint Szúnyog mondotta, post tot discrimina rerum, hazamentek lefeküdni. 12. fejezet, melyben a megérkezés és a viszontlátás örömeit ecseteli az író. Ákos megint magára maradt a feleségével. Nyugtalansága elérkezett addig a pontig, melyen már megszűnik az önvád okozta tépelődés, fölmondja a szolgálatot a gondolkozás, és helyét a bódulat váltja föl, mely csak tördelt, értelmetlen szavakat tud rebegni. Nem gondolt ő már semmire, nem képzelődött, hogy mi történhetett és mi történik majd, csak föl-föl sóhajtott, hogy lázát táplálja. Jaj, csak már itt lenne! Mindjárt itt lesz! Csak megsegíteni még egyszer a jó Isten. Megsegít, megsegít. Anya, aki épp oly ideges volt, rámosolygott, hogy csillapítsa őt, és odaadta kezét, hogy szorongassa. Mindkettő keze hideg volt. Reménytelenek látszott minden. Közönös dolgokról kezdtek beszélni, számításból, hogy elterjék figyelmüket, és vitatkoztak arról, hová tették a kamrakulcsot. Bezárták-e a dolgozószoba ajtaját? Ekkor kongott a jelzőharang. Összeborzongtak. Egyedül álltak a peronon, mert miután elmentek a Pártocok, az egész indóház kiürült. A pincérek szedték az abroszokat. Hátul az utolsó sinen kényelmesen nem sietve beállt egy hosszú vegyes vonat, mely számtalan teherkocsiján ponyvával letakart árukat, petrolom hordókat, állatokat hozott. tompa, meg-meg ismétlődő sípolás hallottak a sötétből, ahonnan hosszú időn múlva bukkantak ki az alakok, kik leszálltak a személyszállító kocsikból, a harmadosztályból, igénytelen emberek, batyus parasztok, kofák, kik gyümölcsös garabókat vittek fejükön, és az utolsó kijáratnál üggyel bajjal kotorázták elő kebelükből a bilétát. Cifra Géza értésükre adta, hogy még mindig nem ez a vonat az. De a tarkövit már a szomszédos állomásra jelezték, minden pillanatban itt lehet. Úgy is lett, ahogy mondta. Mikor legkevésbé várták, a szemhatár alján megjelent a kis kávédaráló. Az, amelyik egy héttel ezelőtt elment. Két meggyújtott piros lámpájával, mint valami véres szemmel, erőlködve nézte az utat az éjszakában, óvatosan közeledett tapogatózva, hogy valakinek a lábára ne lépjen. Mozdony minden pillanatra növekedett, fényes, fekete volt, mert lemosdott az esőben, de folyton prüsszögött, köhögött, mintha meghűlt volna. A kocsik jajgattak, a fék nyöszörgött. Nem lehetett valami fölemelő látványnak nevezni. Zökkenve a váltókon, majdnem sántikálva haladt, míg egyszerre váratlanul kanyarodott, és nem a háttérbe ment, hanem előre, az első sínre futott, itt azonban nem akart megállni. Fölhúzta szerelevényt a gépházig úgy, hogy utolsó kocsija pont az orruk előtt állapodott meg. Vajkaiéke kocsi felé rohantak. Ákos nem jól látott, és önkéntem zsebéhez nyúlt, de akkor jutott eszébe, hogy szemüveg az éjszaka valahol elkallódott, újat kell majd vennie. Fönn egy oszlopon egyetlen ívlámpa égett, meleg reszkető világa még tétovábbá tette a homályt. Ezen kívül lármáztak is, az utasok hordarok számait kiabálták, veszekedtek, és a zaj elkeveredett a félhomállyal. A két öreg szeme füle egyaránt káprázott, mint hogy lankadó figyelmüket nem voltak képesek összpontosítani, csak azt a kocsit nézték, mely előttük állt. Ebből valami csiszár szállt ki, meg egy magas nő az urával, kit nem ismertek, vagy két idősebb úr, aztán utoljára egy házaspár. A fiatalasszony és fiatal férj közösen vitte karján kisfiát, kifejé zöld bojtos, olcsó szalmakalapban édesdeden aludt. A kocsi most teljesen kiürült. Elő nem jártak már emberek, az utasok jó részt átadták jegyüket a vasutasnak, ki a kijáratnál megszólalt. A jegyüket kérem, a jegyet! Kézi kocsikon a podgyászokat tolták kifelé. Nem látom, mondta Ákos. Az asszony nem felelt. Inkább csak önmagát erősítve mondta félhangon. Lehet, hogy lekésett, és holnap jön. De ha még csak egy másodpercig tart az a kétség, már nem bírja ki egyikük sem. Messze-messze a homály mélyéből ingadozó járással kisé kacsázva egy nő közeledett. Fekete, viaszkos vászon sapkát viselt az eső ellen, mint valami fürdősapkát, és hosszú, majdnem bokáig érő áttetsző gumiköppenyt. Kezében kalitkát tartott. Mereven bámulták. Nem merték azt hinni, hogy ő az, mert féltek, hogy még egyszer csalódnak. A viaszkos vászon sapkát nem ismerték, sem a gumiköppent. A kalitkát pedig, mert a nő minden csomag nélkül a jobb kezében lóbázott, olykor magasra emelve melléig éppen nem értették. 4-5 lépésnyire lehetett tőlük, mikor anya a nő háta mögött megvillantott a hordárt, ki a barna vászon böröndöt cipelte, melynek két oldala kidudorodott. Kosarat is látta, átkötve cukorspárgával, a kulacsot, a vizes kulacsot, és a hordár vállán a fehér csíkos gyapjú takarót. Igen, igen, igen. Vadul elkiáltotta magát, pacsírta, és szinte magán kívül rohant feléje, hogy átölelje. Apa épp úgy kiáltott, pacsírta, és már ölelte leányát. De még így ölelkeztek, egészen átadva magukat az édes örömnek, egy harmadik hang is megszólalt, távol a sötétben, mint csúfondáros visszhang, kisé nyávogva. Pacsírta, valami vásott kamasz, az utasok holmiát szokta bevinni párk rajcáját a városba, mulatságosan találta az a színpadi kitörést. Szegény apa, szegény anya hangját utánozta egy vagonban, melyben később meglapult. Mindhárman fölriadtak a viszontlátás öntudatlan öröméből. Arcukra fagyott a mosoly. Pacsírta az indulház felé emelte szemét, nem látott senkit sem a peronon, sem a sínek között, azt hitt, hogy tévedett, úgy tett, mintha nem hallotta volna. Ment anyjával, ki beléje karult. Ákos utána bandukolt a hordárral, de még többször a vagon irányába tekintett, fürkészve a sötétet, ismerte ezt a hangot. Hasonlított a többi emberek hangjához, csak bárdulatlanabb volt, őszintébb. Egyszer meg is állt, és indulni akart a sötét felé, de visszafordult. Csak a kezében lévő esernyővel sújtott a levegőbe, hatalmas ütést mérve, melyet nyilván annak az otromba golyhónak szánt, majd a két kedves nőhöz csatlakozott. Pacsita kedélyes volt, humoros.
Az én drága jó szüleim nem is örülnek. Lámnána meg sem ismernek.
Dehogy nem, csak ez a sapka, mondta anya.
Rosszul áll?
Nem, de olyan furcsa.
Szűk kicsit, összetöri a hajam,
és megigazította a haját.
Etelkarintől kaptam. A köpenyt is, hogy meg ne ázzam.
Remek köpeny.
Nem jó?
De csak más vagy benne. Olyan érdekes. Olyan önálló.
Etelkanin is azt mondta.
És ez?
Ja, igen, a kalitka.
Micsoda?
Galamb.
A kijárathoz érkeztek. Pacsirta megint szívéhez emelt a kalitkát, és míg Ákos átnyújtotta már távozni akaró vasutasnak a leánya jegyét, ő becézgette kedves madarát.
Tubi, úgy hívják, hogy Tubica. Tubicát nem adom oda senkinek. Tubicát én magam viszem haza.
Az államás öt apa inteni akart egy bérkocsisnak, hogy hazahajtassanak. De Pacsirt elkapta kezét, nem engedte. Takarékoskodni kell, különben sem érdemes. Egy kis séta nem árt a sok ülés után, a hordár majd elszállítja a podgyászt. Ákos meg anya átadta neki esernyőjét, az pedig megrakodva vitte előttük a csomagokat, visszafordulva, hogy jönnek-e már. Nem esett az eső, a szél is elállt, csak az utcai akácfák gajairól hullottak, olykor borzongva a csöppek. Lassan ballagtak a nyárfasoron. Pacsirta középütt, két oldalt apa és anya. Apa a kulacsot vitte, melyben még mindig víz kotyogott, s a fehér csíkos gyapjú takarót. Szorakozottan bámult a földre, és nem hallotta, mit beszél leánya és felesége. Bal vállát ismét behúzta idegesen, s szepelte rajta láthatatlan terhet, az ő kevesektől ismert terhét, melyről tegnap beszélt először. De azért arca nyájas volt, láthatóan örült a viszontlátásnak.
Mi újság?
Kérdezte Pacsirta az anyjától.
Semmi nevezetes,
szólt anya.
Vártunk, lelkem, nagyon vártunk.
Kértek a Széchenyi térre, melynek szállongó porát elvert az eső. Házai némán sorakoztak egymás mellé, leengedett függönyeikkel, csukott ablaktábláikkal, még jobban eltörpülve ebbe a törpe éjszakába. Mindenki aludt már. Aludt Környei Bálint, aludt Pribocai és kövér felesége, négy egészséges, szép rózsabimbolánya, aludt Szúnyog és Májvádi, aludt Zányi és Szójvai, aludt Doba is, hallgatva sovány, fekete, rossz, nagyon rossz felesége mellett, aludt Füzes fel is, mint úrifiú, álmában kedvesen mosolyogva, aludtak az összes párducok és polgárok. Vejsz úr is, kényelmes rézágyában, és társa is, talán egy minden esetre kényelmetlenebb rézágyban. Az úri kaszinó, melynek első emeleti ablakai egyébként izzó négyszögek gyaránt világítottak a sárszeg éjszakába, a csütörtök ricsaj után gyászolt. Csak egyetlen ablakában pislákolt haloványfény. Sársevics, mint sárszeg őrlelke virrasztott itt szénfonatos villanykörte mellett, olvasván a Le Figarót, haladt a művelt nyugattal, a fölvilágosodott európai népekkel előre. Aztán még valaki ébren volt, Íjas Miklós, a sárszegi közlöny segédszerkesztője. Színházban haza kísérte Lator Margitot, kihez csak ugyan gyengét kötelék fűzte, de csak annyi, mint vidéki ifjú költőt a múzsájához. Néha ölébe hajtotta a fejét, és a nő összecsókolt a poéta gesztenye színsörényét, megcsókolt a homlokát, száját. Most is együtt teáztak, kis kék lámpával, misztikus félhomályt csináltak a szubrett szobájában, mert különben albérletben bírt, havi 5 forintért. Mind a ketten Budapestre vágyakoztak, és ez kötötte össze őket. Íjas ezeken az estéken, akárcsak kritikáiban, dicsérte Lator Margit hangterjedelmét, szitta orosz Olgát, a nő pedig, ki mellesleg fehér tata babája volt, a sárszegi agrárbanké, meghallgatta íjas, még kéziratban lévő és még sokáig kéziratban maradó verseit, szóval elismerte őt. Íjas a szeánsz után a Széchenyibe tért, melynek lámpáit, minthogy itt zene nem játszott, már oltogatták, és a félig elsötétített kávéház egyik márvány asztalkájához ült, közel a pénztárhoz. Rumos feketét ivott most is, és erősen cigarettázott. A pincér kezéből kikapta kis József frissen érkezett heti lapját, a hetet. Lapozgatta előre és vissza, vissza és előre keresve megjelent a verse, mert már hónapokkal ezelőtt beküldött, és hónapok óta hiába keresett. Irodalmi csalódását átjátszott a bizonyos általános mélyen lakozó századvégi mélylabóra, és ezzel a kifejezéssel pillantott ki az utcára is, mikor meglátja Vajkaékat, kik hármacskán mendegéltek elől a fáradt hordárral. Lassan fölkelt, és hogy észre ne vegyék, a pénztár likörös üvegei mögé bújva figyelte őket, összevont szemöldökkel, elkomorodva, és még utánok is hajolt, úgy nézte ezt a három embert, még el nem tudtak szeme elől. Legott kivette jegyzőkönyvét, és álló helyben fölírt valamit, valami fontosat, amit soha, de sohasem szabad majd elfelejtenie. Ezt írta. Szegény pacsirta, szüleivel éjfél után megy, Széchenyi utca, Hordár. A jegyzőkönyvet visszatette zsebébe, de aztán még egyszer kivette, hosszan bámulva jegyzetet, valamint épelődve. És kezébe kapva írónyát, három nagy felkiáltó jelet írt utána. Vajkaék már a magyar király előtt haladtak, melynek étterméből csiklandos pecsenye szag áradott ki. Pacsirta fintorgott. Fű, vendéglői szag! Volt benne részünk, szólt anya kíméletes gunnyal. Szegények! A Mária gyógytárnál parasz szekér áldogált, a bakon tűzös gazda ült, ki még délután behajtotta tanyáról, lóorvosságért, várván, hogy a gyertyánál dolgozó patikus segéd márvány csészében összekeveré, avagy másfél kiló kenőcsöt is átadja neki. Távolabb a baros kávéház ázott, elárult bádok kertjével hiába csábítgatta a sárszegélyeket. Csinos Józsi, üres székeknek, asztaloknak húzta csodaszépen a gésák és a szulamit legújabb dalait. Ott is esett az eső? Kérdezte az asszony. Csak délután, reggel remek időnk volt. Még átsétáltunk a tarkővi templomba misére. Ma ünnep van. Igen, mondta pacsirta. Kisasszony napja. Kisasszony napján gyüléseznek a fecskék, és elrepülnek meleg partokra Afrikába. Utána csak a vénasszonyok nyara következik. A parknál jártak, kopogtak lépteik az aszfalton. Benéztek a kerítésen. Középütt a park gyepágyában fehérre meszelt karók álltak üveggolyókkal, és rájuk borultak a haldokló rózsák kiégett maghonnal. Könnyű szellőcske tipegett a homályos utakon, egy-két száraz levelet csörgetve. A padok az is, melyen Ákos kedden délután sütkérezett, csöpögtek a nyiroktól. A gyep kopaszodott. Senki sem tartózkodott itt, csak egy rendőr járkált a kerítés előtt, ki Vajkai Ákosnak mereven tisztelgett. Mély éjszaka volt. Ákos összehúzta magyarószín összikabátját, mert fázott. Valami motozást hallott fönn, magasan fönn a levegőben. Ez az ősz, gondolta. Milyen hirtelen jött. Nem fönségesen, nem halálosan, nem nagy pompájában, arany levélszőnyegével és gyümölcsös koszorújával. Kis ősz volt ez. Alattomos, fekete, sárszegi ősz. Sötéten gubbasztott, mozdulatlan bokrokban, fák felett házak tetején, a város alján füttyentett egy vonat, és elhangzott a füttye. Hihetlen unalom borult mindenre. Vége volt a melegnek. Mindössze ennyi volt. Még lehet szép idő, mondta pacsirta. Lehet, mondta anya. Lehet, mondta apa is. A Petőfi utca sarkán már siettek, hogy egy-kettő otthon legyenek. Pacsirta nehezen szokta meg a pusztai életet, minden áldott nap hazavágyakozott, és most örült, hogy visszaérkezett a városba, mely kényelmével sok mindent elfelejtett, és igazi magányt biztosít annak, kinek egyedül kell lennie. Alig várta, hogy átlépje az otthon küszöbét. 13. fejezet. Melyben a regény
1899 év szeptember 8-án pénteken véget ér, de nem fejeződik be.
Ben viharosan megölelt az anyja.
Most pedig, szólt, össze-vissza csókolom az én lányomat.
Cip-cup, cuppogtak a csókok. Állj elém, parancsolta anya, bizonyos öreg asszonyos katona regulával, egyenesen.
Hadd nézelek meg, kitűnő színben vagy.
Pacsita levette esősipkáját, esőköpenyét. Csak ugye meghízott a sok tejtől, tejföltől, vajtól. Szája tejszagú volt, haja tejfölszagú, ruhája vajszagú. De a hízás nem használt neki. Vastag, duzzadt hurkák rakottak mellére. Órán pörsenést kapott. Nyaka mégis hosszú volt. Hosszú és sovány.
Isten hozott, lányom, mondta apa, ki szerette a szertartásosságot, és megvárta, míg Pacsit a kényelembe helyezi magát. Isten vezérelt vissza mi hozzánk.
Ő is megcsókolta mind a két orcáját.
Csit-csatt!
Megint csattogtak a csókok.
Ó, kiáltott Pacsirta, künt felejtettem.
Micsodát!
Hozta kalitkát. Nézzétek, milyen aranyos. Tubi-tubi-tubica! Aranyos kis tubica, nem cukros!
Galamb, meglátva villanyfényt, kaparászni kezdett kacska körmös lábaival, félrefordítva szelid buta fejét, s fekete borsszerű szemével rákacsintott új úrnőjére.
Szelíd, mondta Pacsirta, kinyitva kalitka ajtaját, rájul a vállamra. Ide száll mindig.
Nem volt szép galamb. Kopott, borzas kis galamb volt.
Buzamagot is hoztam ám neki. Hol a podgyászom?
Apa már nyitotta a barna vászon böröndöt meg a kosarat, melybe Pacsirta példásan becsomagolt mindent úgy, ahogy ő. Ugyanabba a sejempapírba, a fogkefét, sűrűfésűt, ugyanabba az újságpapírba cipőket. Rendszeretetét tőle örökölte. Újságpapír tölcsérkében, a sárszegi közlöny vasárnapi számába, az első oldalban, melyen különben íjas Miklós vers is olvasható, zsugorodott a búzamag. Abból etetgették a galambot jó sokáig, majd drótos börtönében oda állították Pacsirta asztalára.
Más is hoztam, mondta Pacsirta.
A rokonok két üveg málnalekvárt, egy üveg ringlóbefőttet küldtek, egy egész disznósajtot, meg egy tortát, mert Pacsirta és Etelka néni együtt remekelt. Ez a torta, mely piskóta tésztába készült, s kávékrémmel volt töltve, és maguk közt családi tortának, vagy bozsó tortának nevezték, az úton kis összenyomodott a ruhák közt, s oldal kifolyt a tölteléke. Elmaszatolódott a fehér papírra. Sajnálták mind a hárman. Sokáig nézték, csóválták fejüket, de késsel le lehetett kaparni a tölteléket, így is igen jó volt. Az inkek közül, a csomagolásnál kivett egy fényképet.
Itt vagyok, ragyogok!
Szólt nevetve, és anyjának nyújtotta. Béla bácsi, ki szenvedélyes műkedvelő fényképész volt, levette őket. A fényképen mindenki rajta látható, még Tigris is, ki fülét hegyezve ült ott, a vadászkutyák hivatalos fontoskodásával és úri gőgjével, lógatva emlős hasát, melyben a vadászaton éveken át annyi sörétet kapott, hogy ez csörgött tőle, és Béla bácsi szellemes megjegyzése szerint valóságos vaskutya lett. A fénykép különben csoportot ábrázolt, a tarkövi nyaralókból kialakítva. Elől egymásba karolva, a két turzolány, fűző nélkül, szecessziós hajviselettel, teniszverővel kezükben, Zelma és Klári. Zelma mellett a jómodorú, határozottan tekintetű Olcsvai Feri, ki szegény nem tudja, hogy a kisvárdai vagy a nagyvárdai ághoz tartozik-e. Klári mellett Berci térdel, a regényes szerelmesek pózát gúnyolva, amin a két lány láthatóan vihog, alig tudja elnyelni kipukkadó kacaját. Háttérben szintén egymásba karolva Etelka néni és Pacsirta.
Nagyon jó kép, mondta anya. Ezek itt a turzolányok.
Igen. A nagyobbik nekem nem rokonszenves.
A kisebbik csinos fruska, de nincs az arcán semmi kifejezés.
Ákos elkért a képet. Ő csak leányát nézte. Ott áll a pajtánál, melynek nyitott ajtajához fagebreben volt támasztva, egyik kezével Etelka nénibe, másik kezével a falba fogózva, mint egy védelmet keresve valami ellen, amitől fél. Milyen egyedül tengett lengett ebben a társaságban, az ő rokonai, az ő vérei között is. Csak ez a mozdulata látszott, a kétségbe esett menekülés mozdulata, mely szép volt. Különben arca alig tűnt elő, mert fejét, amint szokta, lehajtotta,
és haját tartott a lencse felé.
Na milyen?
Aranyos vagy, felelte apa. Nagyszerű vagy.
Pacsirta már minden ruháját felakasztott a szekrényébe. Mikor becsukta a szekrény ajtaját, megszólalt.
Igaz, megkaptátok a levelem?
Meg, sietett nyugtázni apa.
Sokat fájt szegénykém a fogad?
Kérdezte anya.
Dehogy, azonnal elmúlt, semmi az egész. Melyik? Ez itt.
A villancsillár alá állt, száját kitátotta, hogy anyja belenézhessen, s mutat ujját kíméletesen hátrafelé tolva egy odvas, barnás fogra mutatott, melynek fele hiányzott. A többiek elől apró, rizskásás fogacskák voltak, kisé távol állók, de épek, fehérek.
Ejnye,
mondta anya, és kicsit fölágaskodott, mert lánya magasabb volt nála.
Majd fogorvoshoz kell járnod, ne hanyagold el.
Ákos nem tekintett oda. Ő semmiféle testi szenvedést, betegséget, sebet nem bírt megnézni. Csak a leány arcára merett. Amint száját kinyitotta, s látta a csillár alatt a villanyfényben, élesebben, mint amikor elment a napfényben, hogy valami hamuszint köd borult rá, gyengéden, de el ne téphetőn valami alig látható, vékony, de erős pókháló. Az öregség, a közönyös, jóváltetetlen vénység, mely már nem is fájt neki, hanem elfogadta a leánya nevében. Amint álltak egymás